Ez így van. Sziasztok! A mai nap, mai nap egy témát hoztam elétek. Mégpedig azt a témát, amit előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy, igen, hogy szeretettel ajánlok mindenkinek a Charis Biblia iskola, magát a Charis Biblia iskolát, és nagyon-nagyon hasznos és nagyon jó tanításokat, tanításokon lehet ott keresztül menni, és nagyon építő. És már több hete is volt egy tanítás, amin keresztül, amikor így azon gondolkodtam, hogy mi legyen ma, az jutott eszembe, és hát ezt ebből hoztam nektek egy-két gondolatot, és szeretnék az elején imádkozni. Jó? Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd megújul napról napra. És köszönjük, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen, és bevégzi az ő dolgát. Köszönjük, hogy te megvilágosítasz általa, nevelsz általa, bátorítasz általa. Köszönjük, hogy te újabb titkokat nyitsz föl számunkra a te igédből, és imádkozom kijelentésért, a te igéd kijelentéséért, hogy kapassuk, és dönthessünk a te igéd mellett. Állhassunk rá a te igédre. A te fiadnak nevében. Amen. Kivetítettem azt a linket, ahol majd egyébként ilyen kérdéseket tehettek föl. Igazából ez csak azért, így külön ilyen szavazás nem terveztem, csak hogy elején meg a végén majd lesz. Azért vártam még itt néhány percet, hogyha most installálod a telódat, akkor még legyen. Vagy csak simán csinálj egy fényképet, és majd később belépsz, az is teljesen jó. Ez az igehely pedig az Efezus levél, az efézusiak, Pál apostolnak az efézus beliekhez írt levele, és abból is nem tudom, hogyha ugye legelején elkezdjük, vagy meghalljátok az Efezus levelet, akkor bizony valami eszetekbe jut, ugrok kettő szlájdot, mégpedig ezt a szlájdot, ez jut eszetekbe, gondolom, sok embernek, hogy nem ez jut eszébe. Van, akinek nem ez jut eszébe. Szóval sok embernek ez jut eszébe, hogy Isten fegyverzete, öltsük föl az Isten fegyverzetét, és igazából most nem is annyira a fegyverzettel foglalkoznék, sokkal inkább azzal, hogy ez a hatodik rész 11-18-ban van, és vagy tehát érdekes, hogy az a hatodik rész úgy kezdődik, hogy végezetül, mármint az Isten fegyverzetének felöltése pedig úgy kezdődik, hogy végezetül legyetek erősek az Úrban, stb., és hogy öltsétek föl, és vegyétek föl, és álljatok el, stb. És hogy, vagyis ez olyan, mintha nagyon sokszor ugye az ember azt mondja, hogy hát igen, ellene kell állnunk, ugye harcban állunk az ördög, a sátán erőivel szemben, és hogy ez ellen nekünk védekeznünk kell, föl kell vegyük ezeket a fegyverzeteket, harcolnunk kell ellene. Viszont hát ugye ott láthatjuk, hogy Pál apostol is ezt tulajdonképpen egy bevezetővel indította, azaz, hogy a bevezető végén csatolt rá arra, hogy egyébként pedig vegyétek föl Isten fegyverzetét, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét. És hogyha belegondoltok most nyilván ez egy olyan kép, amit csak úgy rákerestem, hogy Isten fegyverei, de hogy gondoljatok bele egy picit abban, hogy régen milyen fegyvereket hordtak, nem biztos, hogy ennyire ilyen arany dolgokban kell gondolkodni, de az a lényeg, hogy amikor az ember ezt a vasat fölvette magára, hát alá ilyen nagyon vastag gyapjút is föl kellett tennie, mert különben megégette volna magát ezzel a, ezzel a fémmel, illetve adott esetben oda csípte volna a bőrét számos helyen, hogyha ebben mozog. Ugye? Tehát, hogy minden esetre talán érthető az, hogy mielőtt egy fegyvert fölveszel, egy ilyen fegyverzetet, nehéz fegyverzetet fölveszel, előtte elő kell készülni. Valamilyen előkészületet kell tegyél. És igazából most arra azt hoznám elétek, hogy milyen ilyen előkészületeket kell felvegyünk magunkra, helyesebben milyen előkészületek előzik meg azt, hogy felvegyük a kardot, a mellvasat, a pajzsot, illetve az üdvösség sisakját. És ezért kezdenénk az elején, nem fogunk végig menni, mert nem teljes, nem is az a célom, hogy a teljes 8 órai anyagot leadjam nektek, sőt, inkább azt mondanám, hogy ahogy az elején említettem, Charis Biblia iskola nagyon jó, és hogy inkább arról beszélnék, ami engem megérintett ebből, és hogy ami így eszembe jutott, amikor már készültem. Tehát akkor kezdeném az első fejezet elejével, és utána most, amit én kivetítek nektek, az igazából egy ugye a revideált Károliból a fordítás, és később pedig egy Amplified Bibliából a fordítást fogom majd kivetíteni, amikor is majd végigmegyünk ezen. Hát kezdjük akkor Pál apostol, és ennek is most csak azt hiszem az első 14 versét fogom olvasni. Tehát Pál apostol, tehát Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mert kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a szeretetben. Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Köszi. Megismertette velünk akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybe szerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Ő benne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban. Ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételt a megígért szent lélekkel, aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. Tehát a téma, ugye Isten fegyvereit szeretnénk fölvenni és megállni a harcban, de ezt ugye valamiképpen elő kell készíteni. Hát lássuk az első verset az Amplified Bibliából, ott a következőképpen olvashatjuk, hogy Pál, Krisztus Jézus, a messiás, a felkent, ugye a Krisztus, apostola, különleges hírnöke, személyesen kiválasztott képviselője. Isten akaratából, azaz az ő szándékából és választásából az efezusi szenteknek, Isten népének, akik hűségesek lojálisak és kitartóak Krisztus Jézusban. Kegyelem nektek és békesség, belső nyugalom és lelki jólét Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Milyen érdekes, a magyar fordításban egyébként nem jelenik meg a hűség az első versben. Ha magyarban olvassuk, akkor azt olvashatjuk, hogy efezusiak, efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban. Az eredetiben ott van az, hogy nem csak mint szentekhez szólok, hanem azokhoz is szólok, akik egyébként hűségesek vagytok Krisztusban. Akik hűségesek vagytok. Az, hogy hűséges, az, hogy szent, mint hogy Istennek elkülönített, az ő részére elkülönített. Az, hogy hűséges, az meg, hogy ahogyan egyébként a jelenésekben Krisztust meg is nevezi János, hogy és láttam a megnyílt eget, és íme egy férfi, helyesebben egy fehér ló, és aki azon ült, annak a neve hű és igaz. És olvashatnám még tovább, és hogy Jézusnak egy azonosítója az, hogy ő hű, és az, hogy ő igaz. Hát hozzátok szól ez a levél, és ugye az volt a célja a Pálnak, hogy nem a gyülekezeten kívülieknek szólt, hanem nektek, akik hallgatjátok, akik odaszántátok neki magatokat, akik hűek vagytok. Ugye, hogyha arra gondoltok, hogy hűség, akkor nem biztos, hogy valami nagy fancy dolog jut eszetekbe. Hanem sokszor az a Petrezselye Márus kislány, aki ott a buliban az ajtó mögött van, és tulajdonképpen csak végzi az ő munkáját, semmi nagy, nem ő a táncparkett ördöge, nem ő a, jó, úgy értem, hogy nyilván képletesen sem, de hogy nem is a társaságnak a közepe, hanem ő hűséges. Jó, lehetett volna másik példát is hozni, bocs. Tehát, hogy lényeg, hogy a hűség, tehát az a lényeg, hogy titeket szólít meg. Oké? Okay? Akkor következő, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus, Atya, az Amplifiedban azt írja, hogy aki minden lelki áldással megáldott minket a mennyei helyeken Krisztusban. De most itt van két kép, és mindjárt el is mondanám, hogy mit jelképez ez a két kép. Azt mondja, hogy szeretnék kérni egy segítséget Kristóftól. Itt vagy? Gyere, léci, segíts már egy picikét. Csak hogy szemléltetni szeretném, hát, jó, igen. Tehát köszönöm az önkéntes jelentkezésedet. Ide állnál elém, ne arra néz, hanem felém, és próbálj meg engem hátra taszítani. Ne így durván, csak finoman, mert tudom, hogy el tudnál dökni. Igen. Tehát, hogy ugye, köszönöm szépen, ennyi volt. Köszönöm. Tehát ezzel csak azt szerettem volna mutatni, hogy bár ha egy szintre lépek Kristóffal, akkor ő magasabb nálam. Erősebb is lehetett volna. De abban a pillanatban, hogyha én fölállok valami magaslatra, igazán jobb lett volna egy magasabb színpad, meg lépcső teteje, akkor aki fölfelé jön a lépcsőn, és aki fönt áll, teljesen más szituban van. Tehát aki fönt áll, az egy helyzeti előnyben van. Ez a lényeg igazából, hogy helyzeti előnye van az embernek. Azzal szemben, mint aki fel akar jönni. Hát ezt jelképezte volna, és köszönöm. Tehát, és az van, hogy azáltal, hogy itt azt olvassuk, hogy áldott és dicséretre méltó Jézus Krisztus, aki minket minden lelki, szellemi áldással megáldott a mennyei helyeken. Tehát minden lelki áldással, áldásnak birtokában vagyunk. És egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ez egy pozíció, egy helyzeti energia, mondhatnám fizikásan is, hogy egyszerűen egy magasabb helyzeti energiával bírunk, és erre egyébként bizonyára emlékeztek, van egy olyan igevers is, és lépek tovább, Ézsaiás 54:17-ben, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lesz eredményes, és megszégyenítesz minden nyelvet, amely perbe száll veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, és az igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Egy kis magyarázat ehhez a két képhez, nem tudom, hogy mennyire látszik. Az egyiken egy fiú labdát dob föntről, azaz, hogy lentről, függőlegesen, és az visszapottyan. A kép azt mutatná meg, hogy a labda egy V sebességgel elindul fölfelé, ez a V sebesség egyre csökken, egyszer csak megáll a labda, és utána visszajön, és ugyanolyan sebessége lesz, mint amivel elindította abban a pozícióban. Most mindegy, utána nézhetnénk, hogy ez igaz-e, de egyébként nagy valószínűséggel igaz. A másikra majd mindjárt kitérek. Tehát röviden, hogyha mondjuk egy láncsát, vagy egy íjat magad fölé lősz ki, akkor te ugyanolyan veszélyben vagy, azaz, hogy azt mondhatnánk, hogy annak az embernek, aki a magaslatban áll, azt még a gravitáció is segíti. Nem csak helyzeti energiája van, de még a gravitáció segíti, mert hogyha lentről próbálják megtámadni, ugye a gravitáció segíti az ellen hatásban. Tehát, hogyha és akkor itt hoztam azt a példát, nem tudom, mennyire ismeritek a... Én nem tudtam ezt korábban, de hogy volt ugye Izraelben, van is Izraelben a... Odaírtam? Egy erőd, található Izraelben egy erőd, és ennek az erődnek ez egy fénykép, egy ilyen oldalról, nem is fénykép feltétlen, egy ilyen képét láthatjátok. A következő dián fényképet lehet látni erről. Mindjárt föl is írtam egyébként, hogy ez melyik erőd. És... elfogadjuk, hogy egy erőd. Oké. Masszád erőd. Durván a tengerszintje fölött 440 méterrel van. Egy magas szikla, a teteje sík. A legkisebb magassága is több száz méter. És az a lényeg, hogy itt egy erőd volt, és amikor a rómaiak megtámadták ugye a zsidókat, akkor a zsidók közül ide ezer pár száz ember fölment. És ezt védték, és ugye be akarták venni, nem tudták bevenni. Több napon, nem is, hogy is 3 éven keresztül nem tudták bevenni. És mégis hogyan tudták mégis bevenni? Úgy, hogy építettek, ugye a rómaiak fogságba, tehát az elfogott zsidókkal építettek rámpát az oldalába. És ugye fönt a várvédő zsidók saját tesóikat nem akarták megölni. És mivel a zsidók, ugye nem zsidók, rabszolgákkal építették a rámpát, addig sikerült felépíteni, hogy utána a rómaiak szépen fölmentek. A történetnek nem ilyen happy end, ez se happy end. A teljes végét nem akarnám, olvassatok utána, mert ott vannak viták, hogy most pontosan úgy volt-e vagy sem, de lényeg, ebből igazából azt szerettem volna csak kiemelni, hogy óriási helyzeti előnnyel rendelkeztek, és tudták akkor is, hogy ha még nyílveszőket is lőttek volna föl, nem értek volna föl oda. Tehát, hogy ez tényleg ilyen szinten tud segíteni a helyzeti energia, és az van, hogy szellemileg ugyanúgy a szellemi gravitáció hat. Tehát azáltal, hogy mi Krisztusban vagyunk, hogy Krisztus lelki áldásaival, Krisztuson keresztül, Isten lelki áldásaival számolhatunk. Egyszerűen a szellemi gravitáció segít nekünk. És hogyan tudnak minket egyes egyedül, a sátán hogyan tud minket legyőzni? Hát nem úgy, hogy erőből nekiáll, és akkor majd ő az ő erejével, hanem mindig csellel, hazugsággal röviden, ugye a hazugság atya. És itt is tulajdonképpen hozhatnék egy másik példát is. Igen, inkább menjünk tovább a következő versre, és akkor majd látni fogjátok. A következő vers úgy hangzik, hogy ahogyan Krisztusban, tehát ugye az volt az előbb, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyben a Krisztusban, mert kiválasztott, ahogyan szeretetéből, a Krisztusban kiválasztott minket, valóban magának választott minket, a világ alapjának lerakása előtt, hogy szentek legyünk, azaz Isten számára elkülönítettek, céltudatosak és fedhetetlenek az ő színe előtt szeretetben. Azt tudhatjuk, hogy minket Isten sikerre hívott el. Amit mutatok nektek, ugye azon kívül, hogy sikerre hívott el, mindenki, mindannyian már tudjátok, és nem elégszer, vagy nem elégszer lehet mondani ezt az ígéretet, hogy ezt a Jeremiás 29.11-et, mert ezt mondja Isten, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Egy példa, ugye ott volt Ószövetségben Bálák, azt hiszem Emóriak egyik királya, és lényeg, hogy jöttek a zsidók, és azt mondta, hogy nem bírok velük, hát beszélek valakivel, akit majd felbérelek arra, hogy megátkozta a zsidókat. És ugye ez volt Bálám. Elküldött Bálámhoz, most a szamár történetét nem hoznám ki, de a lényeg, hogy Bálám végül elment, miután persze azt fogja mondani, amire az Isten szelleme, lelke fogja vezetni. És mi történt? Kiállt, háromszor történt ez tulajdonképpen, de kiállt Bálám, és amikor kinyitotta a száját, nem hogy átok jött az Izrael, hanem áldás jött. És ugye ő mondja ott, hogy ezt nem hoztam ide, akkor ezt csak kikeresem gyorsan, hogy ugye 4 Mózes 23-ból, hogy Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné, ígére valamit, hogy ne teljesítené. Íme parancsot kaptam, hogy áldjak. Ha ő áld, én azt meg nem másíthatom. Tehát nem tudott Bálám mit csinálni. Egyszerűen áldania kellett. És ugye itt jött később egyébként az, hogy mégis hogyan tudták legyőzni az izraelieket? Úgy, hogy csellel, hazugsággal, mégpedig arra ingerelték Izrael fiait, vagy hát helyesebben nem Izrael fiai, hanem Izrael fiai ingerelték Istent azzal, hogy bálványt áldoztak, és paráználkodtak. Ugye ez volt az ötlete, tehát ott ez hangzott el a Bálák felé, hogy figyelj, igazából az van, hogy nem tudunk ellenük tenni semmit, Izrael ellen nem tudunk tenni semmit, ha csak nem, föl nem ébresszük ő bennük saját magukban a vádlást. Azt, hogy ugye nemrég kaptak egy törvényt, a 10 parancsolatot, és ott ugye láthatjuk a 10 parancsolatban, hogy mit parancsolt Isten számukra, és hogyha ebben tudjuk őket megakadályozni, vagy megakasztani, akkor érünk célhoz. És igazából az van, hogy volt is ilyen történet egyébként, hogy azt hiszem Jeruzsálem, amikor Dávid Jeruzsálemet szerette volna visszafoglalni, Jeruzsálemet se tudta simán direktből, erőből visszafoglalni, hanem a vízvezeték csatornán kellett neki visszabújnia a katonáival, és így tudta bevenni. Tehát ebből csak azt szerettem volna kihozni, hogy azáltal, hogy Krisztusban vagyunk, egy helyzeti energiánk van. És ezzel a helyzeti energiával a sátán is nagyon jól tudja, hogy erőből nem bír, csak akkor, hogyha megpróbál megtéveszteni, megvezetni, elbizonytalanítani. És ugye az lenne a célunk, hogy minden kérdőjel, ami bennünk megkérdőjeleződik, azaz, hogy megkérdőjelezik a mi identitásunkkal kapcsolatosan, az, hogy mi lettünk Krisztusban, hogyha ezt kell kicseréljük felkiáltó jellé. Ezt cserélődjön ki azáltal, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy hol állunk, tudjuk, hogy esélyük sincs. Ugye teljesen másként megy egy harcba az ember, vagy áll ki az ember egy harcba, akkor, hogyha egyébként belül rendben van, hogyha ezek a dolgok belül rendben vannak, hogyha tudja, hogy ki ő, hogyha tudja, hogy honnan jön, hova megy, ergo fölvette azt a gyapjú ruhát a mellvasra, még alá. A fejben teljesen tisztán ott van. És menjünk tovább. Eleve elrendelte, és szeretettel megtervezte, hogy örökbe fogadjon minket, mint saját gyermekeit Jézus Krisztus által, akarata, kedves szándéka és jó tetszése szerint. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de bizonyára tudjátok, hogy egy örökbefogadás és egy vérszerinti gyermek között mi a különbség? Sok minden. Bármilyen törvények szerint lehet. Igen. Tehát, hogy van-e különbség az örökbefogadás és a saját gyermek szerint. Például mondjuk örökségben. Nincsen. Így van. Akkor egy olyan hasonlatot hoznék inkább, hogy ugye egy saját gyermek esetén, nálunk nem így történt, meg másoknál se, de bizonyára azoknál, akik esetleg nem itt vannak, lehet, hogy véletlenül, ugye nem kész akarva történt. Éppen. Mert bár szerettek volna a gyermeket, de lehet, hogy nem most, később, vagy bármi. Addig az örökbefogadással ilyen nincs. Az örökbefogadásnál végig tudjuk, hogy akarjuk. Most akarjuk. Tehát, hogy, és az van, hogy mi örökbefogadottak vagyunk. Mi nem az van, hogy egy nem várt gyermekek vagyunk, tehát mindjárt mondom. Szóval nem baleset vagyunk, nem balesetből származunk, hanem hogy minket Isten akart, hogy minket választott, és minket örökbe fogadott. Saját gyermekeiként Jézus Krisztuson keresztül. Ez óriási dolog. És az van, hogy menjünk tovább, a 6. vers, illetve hát a többinél még egy gondolatot emelnék ki, hogy az ő dicsőséges kegyelmének és kegyének dicsőségére, amelyet oly bőkezűen árasztott ránk szeretetben, fiában, Jézus Krisztusban, még olvashatnánk tovább, de ebből azt emelném még ki, hogy Isten nem fukar. Egyáltalán nem fukar. Ez olyan, mint hogyha ugye egy olyan példát lehetne hozni, hogy tegyük föl, multimilliárdos lenne itt egy ember, és kimennél, és te történetesen éppen meg vagy szorulva. Itt mondjuk az albérletet nem tudod kifizetni. És akkor a multimilliárdos azt mondja, hogy hát figyelj, végül is adok neked egy 500-ast. Mégis nem nulla, egy 500-ast. Ugye azt gondolnád, hogy ebben az esetben az az ember, aki tele van pénzzel, nem lehetőségeihez mérten adott, hanem csak úgy adott. Lehetősége lenne arra, hogy a teljes albéletedet, a teljes házadat kifizesse, sőt, kifizeti a következő, nem tudom én, egész éves rezsiköltségedet is, nem csak a lakhatásodat. Gondolj bele, hogy van egy, születik egy gyermeked, és amikor őt magadhoz öleled, akkor ugye nem azt fogod neki mondani, hogy miután suttogsz a fülébe, hogy mennyire szereted, hogy bizonyára te leszel a top 10-es körözöttek listáján az egyik a Magyarországon, nem? Tehát valószínűleg nem ezt fogod neki mondani, hanem hogy mindent megteszel azért, hogy ő előbbre jusson, hogy már gyűjtesz neki, hogy félrerakod már egy bankszámlát nyitsz neki, vagy a legjobb suliba járatod, külön órákra, stb. Tehát a legjobbat akarod neki, a legjobbat szánod neki, és a legjobbat akarod már az elejétől kezdve. És az van, hogy Isten is minket előre kiválasztott, ugye ez a 4-es versben volt egyébként, ugye, hogy kiválasztott minket, előre elrendelt, de ugyanúgy, igaz ez később is, hogy mindent megad, mindent eltervezett felőled. És egyébként a te lehetőséged az, hogy ezt a nagy áldást, vagy ezt a szeretetet, ezt hogyan fogadod. Hogy itt a példában te választhatod, hogy elfogadod-e azt, amit ő egyébként számodra már oda tett, vagy nem fogadod el. Itt ugye a példában mondjuk egy albérlet, vagy egy költségtérítés szerepel, ugye. De az a lényeg, hogy sokszor szokták hozni azt is itt az Efezusi levél első részében, hogy hát eleve, az eleve elrendelésről, ugye, hogy erre alapozzák, ugye, mert hogy most én a Károlit olvasva, hogy mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, stb., hogy előre elhatározott, és hogy mint hogy eleve elrendelés, ergo nem tehetsz semmit, már le van fektetve, és nem erről van szó, hanem az van, hogy mindent megteremtett, és biztosít neked, és te egyébként ezt elfogadhatod, erre te ráállhatsz. És olvashatjuk azt, hogy ugye benne van megváltásunk az ő vére által, amelyet kifizetett bűneink büntetését, bűneink teljes bocsánatában, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Jézus ezt bőven kiárasztotta ránk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk akaratának titkát, az ő jó tetszése szerint, amelyet Krisztusban elhatározott. Illetve, hogy az idők beteljesedésére vonatkozóan, azaz a történelem végén, a korszakok csúcspontján, hogy mindent Krisztusban egyesítsen, mind a mennyben, mind a földön lévő dolgokat. Tehát Krisztusban, és itt szerintem talán itt vagyok a végén is, igen, tehát, hogy Krisztusban vegyétek észre észre, hogy helyzeti előnyötök van. Magaslatra állított benneteket. Ellenetek csak akkor van sansza a sátánnak, hogyha megpróbál titeket becsapni, mert egyébként nincs neki lehetősége, vagy hogy nincs neki esélye. Minden fegyver céltéveszt, amely ellenetek kovácsolt, amelyet ellenetek kovácsoltak, pont amiatt, mert így győztesek vagytok, már most győztesek vagytok. Minden lelki áldással, minden lelki áldást birtokosai vagytok, örökösök vagytok, még akkor is, hogyha konkrétan az örökségben nem mentél be az örökségedben, nem foglaltad el azt a lakást, nem foglaltad el azt az örökséget, de te már örökös vagy. Téged Isten Krisztuson keresztül megáldott, fiaivá fogadott. És lásd az, hogy Isten abszolút nem fukar. Ő a legjobbat és a legtöbbet ígérte, és akarja neked. És hogy lásd azt, hogy lehetőséged van őt választani. Azaz, hogy ezekre az ígéretekre ráállni tudatosan, és hogy odaadni magadat neki. Ugyanakkor azt is lásd, hogy ezek nem a te érdemeid. Nem azért kaptad mindezt, mert ezt kiérdemelted volna, mert hogy kegyelemből kaptuk mindezt. És hogy... És hogy nagyon sokszor olvassuk azt, hogy ugye Jézus Krisztusban, vagy azt, hogy Krisztus által, ez mind-mind arra vonatkozik, hogy az életet, amit már korábban is nagyon sokszor említettünk, hogy az életet Krisztusban érdemes élni. Az az élet, az igazán értelmes élet, amelyet Krisztusban teszel. És hogy... A gyökérnek is, elsőben az ágnak akkor van értelme, akkor tud életben maradni, hogyha a gyökéren marad, akár a szőlőnél is a szőlő ág, hogyha szőlővesző, hogyha nem marad a szőlőtőn, akkor az a szőlővesző elszárad. Ugyanúgy igaz ez is, hogy Krisztusban érvényesek ránk ezek, és hogyha Krisztusban maradunk, akkor ő benne maradunk. És az van, hogy lehet, hogy a sátán megpróbál téged hazugsággal, önvádlással elbizonytalanítani, viszont tudd azt, hogy téged Isten nagyon-nagyon szeretett, és szeret most is, és ugye azáltal, hogy te őt megismerted, meg behívtad őt az ő szíved, behívtad őt a te szívedbe, azáltal megkaptad az ő szent szellemét, és amely elpecsételt számodra. Tehát őt nem tudod, nem tudom én, bekoszolni, hanem az van, hogy te igaz vagy Krisztuson keresztül. Szóval hajrá! Oké. Van kérdés. Az ördög hazugságai sokszor nagyon nyakatekertek, nem is olyan könnyű észrevenni, hogy hazugság, becsapósak, igaznak tűnhet. Hogy lehet már korán időben felismerni? Isten, az ördög hazugságai, azok jellemzően az igével szembe mennek. Tehát... Én azt gondolom, hogy igen, én azt mondanám, hogy így Isten igéjével abszolút szembe megy az ő hazugsága, majd a sátánnak a hazugsága. Nézd meg, hogy mi annak a témája, azaz, hogy mi az ő hazugságának a tárgya, hogyha az a hazugság az ugye embergyilkos volt ő kezdetektől fogva, a hazugság atya, a megtévesztés képviseli. Most ami még eszembe jut, hogy Pál apostol beszél arról, hogy mit tartsatok szem előtt, hogy ami igazságos, ami építő, ami szeretetteljes, azokon gondolkozzatok, azt mondjátok. Ez most nyilván egy nagyon tág kérdés volt, ez a hazugság vonatkozhat sok mindenre is, hogyha te veled kapcsolatban van, mint személyes kapcsolatban, hogy téged például valami vádol, vagy kárhoztat, akkor tudd azt, hogy Isten soha nem kárhoztat, mert ugyanis Jézust már elhordozta ezt a károsztatás terhét és árát. Ő megfizette egyszer mindenkor, és hogyha még egyszer próbálna valaki, az már nem ő. Mert hogy minden haragját Krisztusra vetette Isten. Tehát, hogy én ezt mondanám. Illetve még az lehet, hogyha úgy érzed, hogy rendszeresen óra buksz valami miatt, és de akkor tudd azt, hogy fölállsz, leporolod a ruhádat, leporolod, és mész tovább. Tehát, hogy ne akadj ki azon fölöslegesen. Persze, nyilván törekedjünk rá, de hogy ne akadj ki azon, hogyha le kell porolni a nadrágodat. Leporlod, és menj, mész tovább. That's worse. Most látom, hogy kiírta.